Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amit írva található Mózes 5. könyvében, a 8. fejezetben, az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát Mózes 5. könyvéből, a 8. fejezetből Istenünk igéjét, az első 10 verset. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben, megtartod-e parancsolatait vagy sem. Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed. Mert jó földre vízbe most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem, olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezet bányázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és áldani fogod Istenedet az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. Hallottuk Istenünk igéjét, most pedig imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetét. Urunk Istenünk, kezedben tartod életünk fonalát, és gondoskodtál rólunk. Bizony nem szakadt le rólunk a ruha, nem dagadt meg a lábunk, és el tudtunk jönni a te házadba, megőriztél bennünket. Add, hogy visszatekintsünk a mögöttünk levő útra, és láthassuk benne a te gondoskodó szeretetedet, ahogy őriztél és vigyáztál rehánk, és ahogy megpróbáltad szívünket, vajon hűségesek vagyunk-e hozzád? Add meg nekünk, hogy életünk földjét úgy elfoglaljuk, mint ahogy a választott nép elfoglalta Kánaán földjét. Hogy bőségben éljünk és ne szűkölködjünk, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk, és hogy megtanuljuk te tőled, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes igével, amely tőled származik. Így kérjük áldásodat a mai Isten tiszteletre, hogy tudjunk élni a mennyei kenyérrel, a mannával, amely közénk jön, szent igéd által, és attól, hogy élet fakadjon belőle, és megerősödve tudjunk hazatérni otthonainkba, és a te áldásoddal. Látod problémáinkat, látod nehézségeinket, tudod honnan jöttünk. Te mindenható Isten vagy, és meg tudsz bennünket áldani ígéddel, hogy legyen erőnk visszamenni életünkbe, és a te áldásod meg fog gazdagítani bennünket, és valóban megelégedett emberekké válhatunk. Így kérjük tehát, töltsd meg a lelki asztalt, terítsd meg előttünk a lelki asztalt, hogy élő, eleven táplálékot tudjunk venni te tőled. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezetben, a 12. verstől a 13. versig eképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, Mózes könyvéből ígéretet olvastunk, és egy visszatekintést, és egyben egy előretekintést is, ahogy a választott néphez szól az örökkévaló Isten, és elmondja az ő számukra, hogy milyen hosszú úton vezette őket, és mennyi jelet adott az ő számukra, megőrizte az életüket, és be akarja őket vinni ígéret szerint arra a földre, amelyet az örökkévaló Isten megígért az ő számukra. Mi az, amit ebből mindjárt megérthetünk? Ha egyszer az Istennel kezdünk újat, és az ő szavára indulunk el, akkor amit az Isten ígér nekünk, amit az ő szavában kijelentett a mi számunkra, annak beteljesítéséről ő maga gondoskodik. Mert itt ebben az imént felolvasott igeszakaszban nem arról volt szó, hogy nézzetek magatokra, milyen hatalmas a ti erőtök, és milyen ügyesek voltatok és bátrak, mert eljutottatok idáig. És végre most beléphettek Kánaán földjére. Hanem arról szólt az imént felolvasott rész, hogy az Isten egy olyan népet vezetett, amely sokszor volt elégedetlen, sokszor volt csüggett, sokszor akart visszafordulni, és visszamenni inkább Egyiptomba, és nem akart már tovább vándorolni, és már talán Kánaán földjét sem akarta, de mégis az Isten hordozta őket szeretetével, és amikor ellene is lázadtak, akkor igaz, hogy büntette őket, de úgy büntette őket, mint ahogy az atya feddi az ő fiát, nem azért, hogy elvesszem, hanem azért, hogy éljem. Tudunk-e mi úgy nézni életünk útjára, hogy azok, amelyek történtek velünk, és amelyek nehezek, nehéz terhek talán a mi számunkra, azok az Isten kezében eszközök arra, hogy fegyelmezzen bennünket, hogy neveljen bennünket, hogy tanítson bennünket az élet dolgaira. Önismeretre, Isten ismeretre, engedelmességre és hűségre. Mózes könyvében arról is beszéltünk, hogy azért tette mindezt Isten, hogy bebizonyítsa és megmutassa a vándorló népének, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindennel, ami az Úr szájából származik. Tudjuk-e, hogy hol szerepel ez az ige, vagy ennek alkalmazása a Szentírásban? A kísértés történetében, amikor Jézus megkísérti a sátán. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Amikor talán Jézus is elfárad, és amikor éhes, és az ördög megkísérti őt, változtasd a köveket kenyérre. Mi is eljuthatunk oda, amikor különböző kísértésekbe esünk, vágyaink, kívánságaink által, és az életutunkban le akarunk térni egy könnyebb útra, vagy változtatni szeretnénk hirtelen, de nem megy. És inkább szeretnénk a követ kenyérre is változtatni, inkább szeretnénk nagy csodákat, szeretnénk mindjárt Kánaánba jutni, de még nem jutunk. Ehelyett Isten ad mannát. Mi az a manna? A manna egy koriander nevű növénynek a származéka, legalábbis tudásunk jelenlegi szintje szerint. Másrészt a Szentírás azt mondja, hogy a mennyből jövő táplálék. Vagyis az Isten adta a vándorló népnek. És maga ez a kifejezés, hogy manna, az pedig azt jelenti, hogy mi ez. A csodálkozó ember, vagy az elégedetlenkedő ember kérdése gyakran. Mi ez? Mi történik? És az Isten dolgaival szemben sokszor állunk így, amikor az Isten adja az ő mannáját az égből. Mi ez? Jelentéktelennek tűnik. Semminek tűnik. Olyannak tűnik, mint ami nem tudja megtartani a mi életünket. Mert mi nagyobb dolgokra gondolunk. Mint ahogy a vándorló nép is húsos fazekakra, nagy dinnyékre és nagy kenyerekre gondolt, hogy majd az Isten azt adja. És erre a vándorúton adja neki a mannát. És jó hosszú utat. Ahol a szívét megpróbálja, hogy vajon hűséges-e hozzá. A hűség próbája az, amikor a nehézségekben is kitartunk. Akkor edződik meg az életünk, amikor a rossz napokban és a nehéz időkben is megmarad az erőnk, a kitartásunk. Bebizonyította ma már a tudomány azt, hogy az ember gyengeségért és betegségeiért a helytelen táplálkozás, a rossz életmód, a genetika, hogy milyen örökölt genetikai állománnyal születünk, és a környezeti tényezők is felelősek. Nem volt ez mindig így, hogy ennyire ismert lett volna az emberek előtt, csak néhány, egy példát mondok, például a vitaminok, ami annyira meghatározza ma az életünket, hiszen ha bekapcsoljuk a tévét, és éppen nem látjuk a filmet, hanem reklám jön, majdnem biztos, hogy valamilyen vitamin reklámmal találkozunk. De nem volt mindig ez így. 1747-ben például James Lind, skót orvos, bizonyította az be, vagy tapasztalati úton, hát rájött és megfigyelte azt, hogy a skorbut terjedt a matrózok között, és felfigyelt arra, hogyha megfelelő táplálékot adnak az ő számukra, valamilyen citrusfélét, akkor megszűnik a betegségük. Aztán volt egy másik holland orvos is, Christian Eikam, aki a beri-beri nevezetű betegséget kutatta a benszülöttek között, amely szintén lázzal jár, gyengeséggel, és nem tudták az okát, hogy miért. Hát az ok egyszerű volt. Nem olyan táplálékot ettek, amely teljes értékű volt, hanem azon a vidéken, ahol ez a betegség elszaporodott, ott hántolt rizssel táplálkoztak. És amint megváltoztatták ezt az egyszerű kis körülményt, hogy a rizs héját vagy külső részét is meghagyták, és azzal együtt fogyasztották el, az emberek visszanyerték egészségüket. És aztán a tudomány későbbiekben természetesen már bebizonyította, és eljutottak arra a következtetése, hogy az emberek bizonyos anyagokat és bizonyos tápláló forrást és tápláló anyagokat az élelemből szereznek, sehonnan máshonnan nem lehet, nem tudja az ember megteremteni magának, és megszerezni csupán az élelmen keresztül. A táplálékon keresztül. És nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy kitől származik az a szó, hogy vitamin. Ez a szó Kazimír Frunktól származik, egy lengyel tudóstól, aki 1912-ben nevezte így el. Azt a vitamint, amit mi most vehetünk a gyógyszertárban, és vehetünk belőle. Jelentéktelen dolognak tűnhetnek a vitaminok, a nyomelemek, és ezek az apró táplálék kiegészítő elemek, és gondolhatjuk, hogy számunkra a nagy dolgok a fontosak, és nem a kicsinyek. A lelki életben hasonlatos az ember, amikor egy hosszú út után megfárad, és különböző lelki és talán testi betegségei is vannak, az egyik legfőbb ok az, hogy nem jól táplálkoztunk. Nem táplálkoztunk azzal a mannával, amit az Isten ad nekünk egy hosszú úton. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, amely Isten szájából származik, az élő, eleven igével. És hogyha azzal táplálkozunk, mint mennyei mannával, akkor nem leszünk lelkileg erőtelenek, a nehézségeinket és a különböző élethelyzeteket is sokkal nagyobb lelki erővel tudjuk elhordozni, és bizonyított tény, hogyha valaki lelkileg erős, és lelkileg összeszedett és kiegyensúlyozott, akkor bizony az immunrendszerünk is erősebb. Isten pedig mind a testet, mind a lelket táplálja a mindennapi kenyérrel. Mi az, amit tehát alá szeretnék húzni? A mindennapi kenyeredből ne hiányozzék a mennyei manna. Mert nem lehet azt hirtelen pótolni, hanem minden nap kell azt fogyasztani, és Istennel való élő kapcsolatban megértve elfogadni a mindennapi mannát, keresni azt, mint ahogy keresni kellett azt minden reggel a zsidó népnek, azt a picény mannát a sivatagban össze kellett gyűjteni, de nem lehetett félretenni azt holnapra, mert elpusztult és elrothatta manna. Nem lehet a múltból élni, hanem a jelenben kell megtalálnunk a táplálékot, mert azzal, hogy tegnap jól laktunk, ma még éhesek maradunk. Ezért fontos tehát, mint ahogy a testtáplálásában is fontos a teljes értékű táplálék, ugyanígy fontos a lelki életben is a teljes értékű lelki táplálék. Egy másik dolog. Fontos a személyes élmény. Személyes élmény és meghatározottság nélkül a zsidó nép sem tudta volna végigélni a pusztai vándorlást. Ha nem lettek volna ott a bizonyságok, az imádságok meghallgatásai, a jelek és a csodák, amelyek megerősítették őket abban, hogy egy élő Istenről, egy élő Istent követnek. Különösen nehéz ez egy láthatatlan Isten esetében, akit hát nem látnak, nem ábrázolják őt ki, és ezért az ember hamar kísértésbe esik, hogy azt gondolja, hogy már talán nem is létezik. És ugyanígy a mi életünkben, a modern életünkben is megvan a személyes élménynek, a személyes bizonyság, személyes meggyőződésnek és bizonyságnak a szerepe. Sokkal erősebb annak az embernek a hite, aki már tapasztalt a hitben. Akinek vannak megtapasztalásai, élményei, amikor Isten beleszólt az életébe, amikor Isten valami jelet és csodát tett, amikor valamit személyesen maga értett meg abból, amit úgy nevezünk, hogy az Isten üzenete, és amikor személyessé vált az ő számára, az örökké való Isten, ennek megtartó ereje van. A személyes élmény tehát fontos, és lehetőségünk is, hogy ezt megszerezzük. Hadd mondjak egy példát, amely a mai modern világ és a vallás kapcsolatát hivatott megmutatni, és a személyes élményt. Ugye ismerjük a Siratófalat Jeruzsálemben, ahová elmennek az ortodox zsidók, és ott imádkoznak, és a jeruzsálemi nagy templomnak ez az egyetlen megmaradt fal maradványa, ezt még Heródes király építette, és ez a úgynevezett nyugati fal. Nem egy olyan nagyon hosszú fal terület, de ott vannak, és oda mennek a zsidók, és a világ minden részéről oda mennek, és köztudomású az, hogy imádságaikat elmondják ott, és felírják egy kisebb cédulára, és elrejtik a fal repedésébe azt. El tudjuk mi azt képzelni, hogy hány imádság van oda elrejtve. Hány ember ment már oda ahhoz a falhoz. És mondta ki szívének a kérdéseit, kéréseit. Oda zarándokolnak az emberek, és nem csak az a fontos, amikor ott állnak a falnál, hanem az oda vezető út is. Mert egészen biztos vagyok benne, hogy amikor otthonról elindult, akkor még talán másképp gondolta. De mire odaért és megállt a falnál, biztos, hogy változott az a kérés is. Vagy még jött hozzá. Vagy volt, amit el is hagyott. Mert már nem fontos. Ma az információs technológia korszakában egy ügyes találmányt hoztak ki, amely az interneten használható. Ügyes és kényelmes. Nem kell már Jeruzsálemben utazni. Nem kell már Jeruzsálemben utazni, hogy elmenjünk a Siratófalhoz. Saját imánkat feladhatjuk interneten. Tweet your prayer honlapra, hogyha rámegyünk, és megírjuk imádságunkat, akkor kinyomtatják azt, és elviszik, és beteszik a Siratófal repedésébe. Gondolhatjuk, hogy micsoda lehetőség. Hát végül is ott lehet a mi imádságunk is. Ennek örülhetünk. Másrészt viszont valahol elgondolkodik rajta az ember, hogy a személyes tapasztalat és az átélés, és annak a lehetősége, hogy az interneten egyszerűen csak rákattintunk valamire és elküldjük, a kettő között azért van valamilyen különbség. És valahogy így hiányzik az életünkből sokszor ez a több. Mert annyi lehetőségünk van, és olyan egyszerű talán sok minden már nekünk, mégis hiányzik az életünkből az, hogy személyesen éljünk meg dolgokat. Tehát nem elég csak összekapcsolni valamit, arra is vigyáznunk kell, hogy a kapcsolatban ne idegenedjen el a két fél. Ezt nagyon komolyan értem az Istennel való kapcsolatban. A lelki élet is válhat szolgáltatássá. És sajnos a modern ember megkísérti, hogy a lelki életében elkényelmesedjen, úgymond szolgáltatás szintjén élje a lelki életét. Tehát fogyasztunk. Most nagyon furcsa az a kép, amit mondok, de sokszor fogyasztjuk a mannát. Szeretünk dörzsölni benne. Sokszor meg nem eszünk semmit. És sokszor elkényelmesedünk, a megszokások uralkodnak rajtunk, és legyengülünk lelkileg. Miért van ez? Mert egy kicsit langyos vízzé vált az életünk, és másod kézből kapjuk azt, amit első kézből kellene kapnunk. Nem tudom érthető. Egy kicsit olyanná váltunk, mint amikor az interneten rákattintunk a dolgokra. Tetszik, nem tetszik. Ránézek azért. De nem osz, nem szoroz. És más az, amikor egy hosszú út fáradalmával végigközve, de megérkezem, és ott én találkozom valakivel. Összekapcsolódni az Istennel, élő módon. Ez a legfontosabb. És ez az a kapcsolat, amiről beszélt Mózes könyve. Én vezettelek titeket. Én vezetlek titeket. És bevisztek titeket arra a földre, amit ígértem, egy feltétellel, tartsátok meg parancsolataimat. Ebből mi az, amit meg kell értenünk? Itt nem elsősorban egy olyan Isten kell elképzelnünk, aki hatalmas nagy pálcával áll, és ha valami rosszat teszünk, akkor egy jó nagyot suhint. Hanem azt az Istent kell látnunk, aki azt mondja, ezáltal, hogy tartsátok meg parancsolataimat, ezt így tudnám lefordítani, maradjatok velem élő kapcsolatban. Maradjatok velem élő kapcsolatban. Ez az egyedüli feltétel. Miért? Mert az életet, a saját életünket, úgymond a lelki életünket, az egész életutunkat semmivel sem tudjuk pótolni. Hogy is értem ezt? Az életet, a személyesen átélt élményeket, az Istentől kapott élő mannát, amit én magamhoz veszek, azt, hogy én lépek be a Kánaán földjére most lelki értelemben értve, és én élem az életemet, én hozom a döntéseket az Istennel, megtusakodom a dolgaimat, az éveket, az évtizedeket. és megharcolom a saját hitem harcát, ezt helyettem senki nem teszi meg. Helyettem senki nem teszi meg. És ami nem épült be az én életembe, és ami nem lett élete és valósága, úgymond az Istennel való kapcsolatból, akkor az sem tart meg engem. Mint ahogy láthattuk Izrael népénél, hogy sokan voltak, akik kijöttek, de mégis elpusztultak. Pedig ott voltak. Úgymond a megszabadultak között. De miért pusztultak el? Mert nem vált életté bennük az a szabadítás és az az út. Nem vált életük részévé, amire az Isten kihívta őket. Ezért elpusztultak az úton. Út közben. Az Isten különböző ítéletei miatt. Jogos feddései miatt. Tehát ez egy nagyon fontos kép és szimbólum. Az életünk részévé váló Isten. Ennél közelebb és ennél élőbb kapcsolatot nem találhatunk. És arra kell vigyáznunk, hogy nehogy csak fogyasztói legyünk, úgymond az Istennel való kapcsolatnak. Nehogy csak úgymond potya utasok legyünk az úton, mert bizony lehet, hogy akkor lepottyanunk. Hanem vegyük ezt komolyan, minden egyes lépést, minden egyes új mérföldkövet. Mert amikor ott volt Izrael népe a Kánaán földjénél, és már be lehetett volna menni, kiküldték ugye az őrszemeket, hogy kémleljék ki, és jöttek a rossz hírre, hogy óriások laknak ott, és nem lehet elfoglalni Kánaán földjét, akkor az egész nép megijedt. Viszont volt két követ, aki azt mondták, hogy de el lehet foglalni. De senki sem hitt nekik. Ugyanígy az ember félreértelmezi az életének a dolgait, ha nincsen hitben. És ott van már egy lépése a megoldás előtt, és akkor megtorpan azt mondja, nem megy. Én nem megyek tovább egy lépéssel. Pedig ha ment volna. Pedig ha mennél, akkor találnál. Zörges, keres és megnyitatik. És lépj be, és vállald, és vállaljuk azt az életet, amit az Isten adott. Mert ennél nagyobb ajándékunk úgy sincs. És ezt az életet kell élnünk, ezt a sorsot kell járnunk, ezt az életutat, és ebben kell megtalálnunk az Isten vezetését. És ha ezt megtaláljuk, akkor mindent megnyertünk. Ezért jött tehát Krisztus, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ő az a mennyei kenyér, amely alászállt. Így mondta magáról, ti a mannát ettétek. Én vagyok az élő kenyér. Én vagyok a mennyei kenyér. Így válik Krisztus, ami számunkra naponként élő úttá és eledellé. Hogy mondja a Zsoltáros ezt a személyes tapasztalatot? Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Ebből az egyetlen egy mondatból érezhető és látszik az a várakozás, az a személyes átélés, megtapasztalás, amikor az Isten egészen közel van, és válaszol nekem, és elrejt engem az ő életében, és átélem az Isten szabadítását, az Isten élményt, amely nem csak annyi, mint ahogy előbb azt a példát mondtam, hogy az egérrel egyet kattintunk. Mert lehet, hogy ez egy gyors dolog, de nem lehet az Isten élményt és az Istent, most nagyon meredek a kép, amit használok, instant kávévá tenni. Gyorsan hason, de azonnal is mindjárt érezze. És azonnal legyen könnyed és jó. Mert az Istennel való kapcsolatunk nem instant kávé. De élethosszig tartó, erős kapcsolat, amely megtart bennünket. És az Istenről való beszéd, és ez nekünk igehirdetőknek hatalmas nagy felelősség, és mindnyájunknak, akik ige hallgatók is vagyunk, rá kell arra döbbennünk, hogy sokszor az Istenről való beszéd, és talán ítélet ez rajtam, hogy mindazokon, akik hirdetik az Isten igéjét, mi hisszük azt, hogy az Isten beszéde. az Istenről való beszéd, amikor beszélünk őróla, és az Isten igéjét hirdetjük. De mindig alázattal kell megállnunk, és kérnünk kell, hogy az Istenről való beszéd, az ige hirdetése valóban Isten igéje legyen. Mert annál szomorúbb helyzet nincs, mint amikor az Istenről való beszéd üres. És nincs benne élet erő. Hazamegyek, és semmit nem kaptam. El sem tudom mondani, hogy miről volt szó. Nem is értettem az üzenetet. Nem erősített, és nem tartott meg engem. A manna vagy nem érkezett meg, vagy lehullott, vagy nem vettem észre, vagy csak azt mondom ma is, mi ez? Hol vagyok én? És hol van az én életem története ebben? Hát Krisztus azért jött, hogy ez a kettő találkozzon, hogy összekapcsolódjunk úgy Istennel, hogy ne idegenedjünk el tőle, és a mai modern ember számára is ez a kapcsolat átélhető legyen. A zsidókhoz írt levélből azt olvastuk, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig. Megítéli a szív, gondolatait és szándékait, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Mezítelnek vagyunk, mindnyájan ő előtte, és majd Isten igéje előtt, vagyis az örökké való Isten előtt kell nekünk majd számot adnunk. Úgy elgondolkodtam, hogy mi az Isten igéje, teremtő szó. És hogyha szóról beszélünk, a szó miből áll? Betűkből. És a betűk mit jelentenek, mit szimbolizálnak? Hangot. Isten tehát, az Istennek a teremtő szava hang, szó, amely benned megszólal, amely téged átjár. És úgy eszembe jutott, hogy milyen példát tudnék ide hozni, amely szemléltetni ezt a mindenen áthatolást. A hang, ahogy mindenen áthatol. Ahogy az életünket bejárja, ahogy az elménket, gondolatainkat, ízületeket, velőket, a legmélyebb pontokat is bejárja. És ismét az orvostudományból veszem a példát. Az ultrahang. Az a hang, amely a betegeket nem károsítja. De mégis megláthatjuk egy ultrahangos felvételen, hogy mi a baj. Egy hang, amely a szöveteinkig elhatol. Magas frekvenciájú hang több ezerszer magasabb, mint amit tudunk hallani. Mert nem halljuk az ultrahangot, de mégis létezik. És láthatjuk a képét. Háromdimenziós képben is, és ahogy a hullámok elnyelődnek, vagy visszaverődnek, ez alapján pontos képet kaphatunk, hogy mi van a testünkben. Sőt, tárgyak esetében még rejtett hibákat is megtalálhatnak. Így minőség ellenőrzéskor is szokták használni az ultrahangot. Van-e repedés? Van-e minőségi hiba, amely később hatalmas nagy katasztrófához vezetne, ha egy híd pillére elrepedne, és több százan meghalnának miatta? Sőt, az ultrahanggal még tisztítanak is, sőt, hegesztenek is. És a legújabb kutatások szerint még létezik olyan megoldás is, hogy audio reflektorokat helyeznek el, vagyis gondolkodnak ezen, hogy például egy járművön, ha utazunk, úgy helyezik el ezek a kis hangforrásokat, hogy mindenki külön hallhatja a maga zenéjét, nem kell fejhallgatót föltenni, és senki nem hallja a másét. Mert a hang pontosan hozzám szól, és nekem szól. És azt hallom, ami a nekem szóló üzenet, a nekem szóló dal és dallam. És használják a hangot műtétre. Hát sajnos fájdalmas dolgokkal is találkozunk az életünkben, amikor ugye ismerjük, hogy epekő, vesekő és egyéb köveinket ultrahanggal is el tudják távolítani. De használják a szemműtéthez is. A csontnövekedésnek az erősítésére. Sőt, legújabban már a szépségipar is felfedezte, hogy a zsírsejteket is ezzel el tudják tüntetni. Szimbolikusan persze ez csak egy példa, de az Isten hangja és az Isten szava hasonlatos ehhez a képhez. Testünket, lelkünket átjárja, pontos képet ad arról, hogy hol vannak a köveink, amit szét kellene már robbantani. Hol vagyunk vakok, ahol a lelki szemünkön hályog van. Hol lenne szükségünk úgymond csont erősítésre, hogy legyen tartása az életünknek? És hol van az, ahol megkövérettünk, elkényelmesedtünk, és lusták vagyunk már? Ahol megkövéredett a szívünk, és ahogy mondja Isten igéje, mondja ez a nép, hogy Uram, Uram, csak éppen nem cselekszi, amit én mondok, mert megkövéredett a népnek a szíve. Csak szájával közelít hozzám. Szíve viszont távol van. Hagyja meg Isten, hogy az ő hangja, az élő üzenet, az élő manna, az eleven és élő mennyei kenyér, az élő Jézus Krisztussal való kapcsolatunk megelevenedjen ebben az esztendőben. Hogy a földi vándorlásunk során most új erőre kapjunk, és tudjuk folytatni az utunkat egy személyes kapcsolattal, amely jóban és rosszban velünk van, amely segít és bátorít bennünket minden körülmények között. Várván vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Én kívánom mindnyájunk számára ezt a személyes Isten élményt. És kérem, hogy az örökkévaló Isten adja meg nekünk, hogy vele folytassuk tovább életünk útját. Amen. Most pedig imádkozzunk. Imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Taníts meg bennünket, Istenünk, arra, hogy észrevegyük és megragadjuk a veled eltöltött idő gazdagságát. Kezedben formáld életünket. Látod örökké való ígéd által, hogy hol repet meg a mi életünk, hol nem látunk, és hályog van a szemünkön. Mi az, amiben elnehezedett szívünk, megkövesedett, és hol van szükségünk gyógyulásra. Köszönjük, hogy te áldott orvos vagy. Így kérjük most, te gyógyítsd meg betegeinket, kórházban levőket, és gyógyíts meg bennünket is, akik most itt vagyunk a te jelenlétedben, és szükségünk van útmutatásra, erőre, vigasztalásra és reménységre, és arra a hitre, hogy van jövendőnk veled együtt. És az az út, amelyen járunk, az vezet valahova, mégpedig az ígéret földjére. És ha veled együtt megyünk, az ígéret beteljesedik. Add, hogy vegyünk tőled élő ígéreteket. Add, hogy a manna, amely naponként jelenik meg az életünkben, az éltető erővé váljon, és keressük meg minden nap. Ne menjünk el mellette, ó, ez semmi. Nincs rá időm. Köszönjük, hogy a veled való kapcsolat életet ad, és az élet mindennél többet jelent, az életet nem lehet pénzen megvenni, és nem lehet pénzzel megtartani. Add meg nekünk, hogy minden testi és lelki szükségleteinket te töltsd be, és megtanuljuk azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes igével, amely a te szádból származik. Így kérünk most, légy velünk, és hallgasd meg imádságainkat. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy hordozol bennünket, és imádságainkat meghallgatod. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.